mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét, ó, mely boldog az oly ember éltében. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mérünk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünk második versével készülünk a keresztelőre. Verset olvasok, a János evangélium 10. része, 27. verse, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, az egyházban időnként felélénkül a keresztség kapcsán mindig a vita, hogy gyermekkeresztség vagy felnőtt keresztség, már tudnék, hogy kizárólagosan, hogy csak felnőtt keresztség, csak gyermekkeresztség, vagy hát a gyermekkeresztséget vallók azok, mert persze, aki nincs megkeresztelve felnőtt korába, ugye szokott lenni mindig nálunk is egy-egy felnőtt keresztség. Az egyik és a másik válasz is helyes, hiszen van igazsága annak, hogy azt mondja, hogy felnőtt érettkővel döntsön. De a másik gyakorlat, ami a miénk, az pedig egy őskeresztény gyakorlatra megy vissza, amelyik a szülő a család felől szemléli a kérdést, hiszen akkor se, de szerintem ma is ez így helyes, a gyermek nem önálló individuum, hanem része a családnak, és ha a családfő keresztény lett annak idején, akkor az egész család, ugye az utolsó rabszolgái keresztény lett, mert nem is tudta magát másképp megfogalmazni, csak úgy, mint a család része. Ő még a szülői köldökzsinóromban, és ha ők úgy döntenek, hogy megkeresztelik, akkor természetes módon lesz ő egy megkeresztelt gyermek. Hogy erről aztán sok mindent lehetne, nem nyitunk itt vitát, hanem református egyháznak az a gyakorlata van, ami nagyon helyes, hogy egyben itt már a keresztelőn elhangzik, ugye az a fogadalomtétel, hogy az ő felnőtt koráig van még dolgunk a gyermeknek a lelki életével, úgy neveljük, úgy neveltetjük, hogy megismerje Krisztust, megismerje keresztény tanítást, és aztán el fog jönni az az idő, amikor valóban ez a döntés megszületik benne, érett döntést, lelkileg, szellemileg is. És az a reménységünk, hogy akkor már nem a szülő és a család késztetésének engedelmeskedik, hanem ráismer egyszer csak arra, hogy ez ténylegesen nekem szól. Ugye, hogy hallottuk az igében Jézusnak azt a képét, hogy a pásztor és a juh, hogy az én juhaim ismerik az én szóval, én is ismerem őket. Ugye, az az, amikor csak ráismerek, hogy ez személyes ügy, nem csak tanultam, hallottam, megszoktam, hanem ez engem 100%-osan érint és eltalál. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ő még ilyen picike, történik valami az ő lelkében, szívében most is, hiszen reménykedünk abban, hogy az Isten szent lelke munkál benne, de nemrégiben beszélgettem a koraszülött osztály főorvosával, ugye szokott ő itt lenni közöttünk, és elmondta azt, hogy milyen fontos, és rájöttek arra, és a gyógyászat része, amikor gyerek néha iszonyú kis súllyal megszületik, akkor naponta többször is kiveszik az inkubátorból, és ráteszik az édesanyja testére. És a gyermek tulajdonképpen ráismer az édesanyjára, a szívhangra, mindenre, ami ő, amikor még biztonságban volt, és a dolgok jól mentek. De nem csak ezt teszik, az apára is ráteszik. Ma már be lehet feküdni apukának is, és egy órát rajta van a kiskoraszülött gyerek is, pucéran, és az apja bőrével kell, hogy érintkezzen, és ez halatlan izgalmas. Mexikóba, ugye nyomorúság hátán van, koraszüléseknél ott nincs inkubátor, nincs semmi, az megszülik egy gyerek, aztán odaadják az anyjának, és az anyja fogja, szorítja a gyereket, és mi az érdekes? Nem halnak meg a gyerekek. Tehát a testén hordozza, nem tudja máshova tenni, ugye ott a favellákba, és a gyerekek ahhoz képest többen, szomorú, hogy ilyet mondok, de az inkubátorban többen meghalnak, akiket az ő testén hordoz, az meg életben marad. És egyszerűen az élet meg átsugárzik ezen a kapcsolaton keresztül, holott a gyerek még semmit nem tud, hát még a rendes életkorában sincs és súlyában. És nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy kisgyereket elhozunk a templomba, és szeretnénk ugye azt, hogy ő majd később lelkileg érett legyen, és oda tudjon kapcsolatban, rátesszük a Krisztus testére, mert az egyház a Krisztus teste. Ugye? Rá, ilyenkor oda tesszük, nem kell, hogy értse, érezze, vagy az Isten lelke majd elvégzi ezt a munkát, és hiszem azt, hogy aki itt ilyen kiskorba ide elhozták, vagy később is van ilyen kapcsolata, az majd valahogy könnyebben fog találkozni, az úr már rá fog ismerni, hogy én ezzel a hanggal, ezzel a szívhanggal már találkoztam. Hát most itt van egy ilyen találkozás, és azt kívánjuk, hogy amikor majd eljön a maga ideje, akkor ez a gyerek, ez csak ezt, azt mondja, igen, ezt tudom, ez ott a helyem. Az én juhaim hallják az én hangom, és én ismerem őket. És ezt kívánjuk teljes szívvel, hogy ez így legyen. És hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők-keresztszülők fogadalom tételét, és kérem szépen, hogy ide fáradjanak ki. Szerintem elrájom, hogy nem tudsz fotózni, akkor a fényképész bácsi. Úgy, nagyon jó. Köszönjük szépen. És felteszem a kérdést. Nyugodtan, hogy beszéljen ő is. Én is beszélek, ő is beszél. Akarják-e, hogy a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék? Felei akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feléjük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket háladó imádságba eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a kis életet, köszönjük azt, hogy egészséges, hogy nagyon szeretik, jó helyre érkezhetett, hogy neki nincs problémája azzal, hogy mit egyen, hogy mibe ruházkodjon, hogy szeretik-e vagy sem, mert minden megvan ahhoz, hogy kibontakozhasson az ő élete, személyisége, növekedjék. És most hadd kérjük a te kegyelmedet, szeretetteljes jelenlétedet, hiszen mindezek mellett nem tudjuk megadni a legfontosabbat, az ő üdvösségét. Egyedül tőled kaphatja meg. Hadd könyörögjünk az ő életútjáért, és azért, hogy amikor eljön a lehetőség, a pillanat, hogy döntsön, válaszol, akkor ráismerjen arra a hangra, melyet őt nevén szólítja és hívja magához. Így kérünk, te ígéretedért, melyet ebben a sákramentumban adsz ennek a kicsi gyermeknek. Amen. Kicsi vizecskét, ezt odaadom, ez a kis buksit meg. Figyelj, hát most valahogy kéne, hogy rátegyünk egy kis, na úgy, a nevét.
Laura Emma.
Laura Emma, nem baj. Téged keresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Üzemekbe. Ja, itt van, ott van a törlő. Igen. Ajjaj. Igen. Igen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Anyuka nyugodtan fogja a kézbe menni. Tessenek a gyülekezet felé fordulni. Úgy. És a gyülekezet áldásáként énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Megáldjon téged az Isten. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. Akkor föl lehet minden a kicsit, hogyha akarják. És keressük ki a 224. dicséretünket, és énekeljük végig. Ismert dallam, és jó lendületesen énekeljük. 224, kegyelmez meg nékünk.
Kegyelmezd meg nékünk, nagy Úr Isten, ne hagyj minket elvesztünk bűnünkben, kik mindenkor bízunk szent nevedben, bűnünk szerint ne büntesd tömlőcben. A te néped tenger mit két veddel, és fedezkesd bűnét kegyelmeddel, mert szent fiad megvált a vérével, nem akart ő elvetni bűnünket. Így vezítő Isten, kérünk néged, jelenjék meg rajtunk kegyességet, távozzék el rólunk ítéletet, légyen vérünk te szent Istenséged. Vajon egyéb nálodnál ki volna, hogy fogságból kiszabadítana, ha nem csak te Istennek szent fia, ki magadat adnád nagy fogságra. Mutasd ki már irgalmasságodat, kegyes Isten, és nagy nyomultodat, add ismernünk a te szent fiadat, ő kedvéért jelens meg magadat. Hallgathassuk a te szent ígédet, és hihessük te ígéretedet. Adjad nékünk a jó békességet, szabadíts ki a fogságból népet. el vagyon, íme ez az Isten, mert nem múló képen jő közénkben, de örökké lakozik szívünkben, nem ágy veszünk a hitetlenségben. Higgyük azért a Jézus Krisztusban, ne maradjunk bálvány imádásban, nem hagyj minket az Isten fogságban, és nem adja népét nagy rabságban.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, mivel hosszabb a szakasz, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg Ezékiel 38. részének az első 20 versét. Jeremiás, bocsánat.
Hallotta Sefatyá, Mattánnak a fia, Gedaljá, Pasúrnak a fia, Júkal, Selemjának a fia, és Pasúr, Malkijának a fia is, amikor Jeremiás ezt a beszédet mondta az egész népnek. Ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog. Ezt mondja az Úr, a babiloniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen az az ember a népnek nem a javára, hanem a vesztére törekszik. Citkiá király így válaszolt. A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkijá királyfi ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Meghallotta az etióp Ebedmelek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Benyámin kapuban tartózkodott, ezért kiment Ebedmelek a királyi palotából, és így szólt a királyhoz. Uram király, rosszul tették ezek az emberek, amikor így bántak Jeremiás prófétával, hogy a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebedmeleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ebedmelek tehát magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt levő helyiségbe. Összeszedett ott régi és elnyűjt ruhadarabokat, és lebocsátotta azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternába. Majd ezt mondta az etióp Ebedmelek Jeremiásnak. Tedd ezeket a régi és elnyűjt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá. Jeremiás úgy tett, és akkor kihúzták Jeremiást kötéllel, és kiemelték a ciszternából. Ezután Jeremiás a börtön udvarán tartózkodott. Cidkiá király magához hívatta Jeremiás prófétát az úr házának a harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz. Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el semmit előlem. Jeremiás így válaszolt Cidkiának. Ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz. Ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak Cidkiá király. Az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak az életedre törő emberek kezébe. Jeremiás ezt mondta Cidkiának. Így szól az Úr, a seregek Istene, Izrael Istene. Ha van bátorságod kimenni a babilóniai király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik föl ezt a várost sem. Életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a babilóniai király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a kezükből. De Cidkiá király ezt felelte Jeremiásnak. Aggódom, hogy a káldeusokhoz átpártolt júdaiak kezébe adnak, és azok gúnytűznek belőlem. Nem adnak, szólt Jeremiás. Hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, vannak az életünknek néha súlyos pillanatai, akkor gödörbe kerülünk, iszlapba kerülünk, és amikor úgy érezzük, hogy nem jön a segítség, vagy nem segít rajtunk semmi és senki. Köszönjük, hogy Te akkor sem vonod meg tőlünk a Te kegyelmes jelenlétedet, igédet, adj, hogy ilyenkor még inkább tudjunk reát figyelni. Köszönjük azt, hogy újra és újra szólítasz bennünket. Köszönjük, hogy most elkezdődik az az időszak, amikor készülhetünk lélekben, csendesedhetünk, figyelhetünk befelé és felfelé, hogy aztán annál nagyobb erővel szólaljon meg az a nagy evangélium, ami a húsvét, hogy akkor ráismerjünk a Te hangodra benne, hogy akkor megteljünk örömmel és erővel. Így kérünk Téged nem csak a mi gyülekezetünkért, hanem egész egyházunkért is, és kérünk a mi népünkért is, mert neki is óriási szüksége van az evangéliumra, az igére, a prófétai szóra, a beszédre, amelyik vigasztal, fölemmel eligazít, mert az tőled való ez a beszéd. Most is kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy a régi betűk megelevenedjenek, és itt és most személyre szóló üzenetté váljanak, Te megcselekedheted a Te szent lelked által. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyerektanítás következik, hát megjött a tanítás eszköze is. Ki kellett közben küzdenem az urat, mert elfelejtettem. Már volt itt az urasztalon, hogy ez micsoda, felnőttektől kérdezem. Egy jó darab szín, hogy tudjuk, hogy honnan jöttem ide Budafokra, ugye Komlóról. Jó, és akkor meg is, aki akarja, megnézheti, hogy ez micsoda, mert nem csak egy darab szín, hanem ennek van egy kis formája, mintája, nagyon szép kis kerek. De ez egy olyan fa volt még fakorában, ott volt az ág elágazója, ugye ez a fa göbe. És én tudom, egyszer már beszéltem erről a színről, de most továbbfejlesztett változatot fogom nektek elmondani. Mennyi idő alatt lesz a fából szén, ki tudja, körülbelül, mondjunk valamit. Hány év? Megmondom őszintén, nem néztem meg a lexikonba, de nem 1-200 évről van itt szó. Amikor lemennek a föld alá, és fölhozzák a szenet. Tessék? Sok ezer. Nagyon sok ezer, ugye? Nem 1-2 ezer, nagyon sok ezer. Tehát mire elkészül a szén a föld alatt a mélybe, nagy nyomást, ugye rakódik rá minden, és egyre mélyebbre kerül, az sok ezer év. Aztán fogom, ugye jön a bányás, kihozza a szenet, berakja a kályhába, azt mennyi idő alatt intézi el azt a szenet? Fél óra. Tehát sok ezer év, százezer évek munkáját mennyi idő alatt lehet elintézni? Fél óra alatt. Hát ilyen, ami ugye energiafelhasználásunk, és az jutott eszembe, csokolom, örülök, hogy itt vagy, az jutott eszembe, hogy ugye az ember, éppen itt volt a kicsi, ugye beszéltünk arról, hogy nevelés, növekedés, iskolázás, hát mire felnőttek leszünk, az kell egy idő. Akkor ugye vannak emberi kapcsolataink, szülő, testvér, később majd aztán ugye család, házasság, stb., barátok, hány év kell hozzá? Sok év kell hozzá. Az igazán maradandó vagy jó kapcsolatokhoz sok év kell. És arra gondoltam, milyen tüzek égnek bennünk. Például a harag. Úgyhogy amikor egy életre összeveszik valaki, és az a kapcsolat, ami 20-30 évig épült, az egy fél óra alatt elég, mint ez a szén. Igaz? Vannak ilyen rossz tüzek, amik azt a sok-sok munkát, nevelést, szeretetet, amit valaki kapott, vagy adott, pillanatok alatt elégeti. A gyűlölködés, a harag, az irigység, az elintézheti egy fél óra alatt. Így van? Bizony így van. És viszont vannak jó tüzek is. Na egyet próbáljunk mondani. Például az áldozat. Van olyan, hogy ugye most volt nemrég március, mert még nem volt. Mikor lesz? Majd lesz március 15, ugye? Ott mit csináltak emberek? Miért harcoltak? Szabadságért, és meghaltak. Egy pillanat alatt meghalt a harctéren. És minden oda lett, de az egy jó tűz volt, és egy jó áldozat, ugye? És van rossz, amikor egy pillanat alatt a harag elintézi bennem azt, ami olyan sokáig épült. Hát vigyázzunk arra, hogy ne legyenek bennünk rossz tüzek, csak jó tüzek. Oké? Megjegyezted? Érted is, amit mondok? Na, ennek nagyon örülök. Te is főnök, mert nagyon értelmesen nézel rám, ennek örülök, meg maga is. Na, akkor áldás, békesség. És akkor menjetek a... Készüljünk az ige hirdetésre a 172-es énekünkkel. Szűkölködünk nagy mértékben. Thank you.
Az az ige testvérek, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával most közöttetek, az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliuma 13. fejezetében, az 53. verstől a fejezet végéig, eképpen. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség, és ez a csodatevő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e a nővérei is mind? Honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Eddig a felolvasott ige. Vezetőként, testvérek, két rövid gondolatkört hoztam most elétek. Az egyik az, hogy több olyan közmondásunk is van, ami a Szentírásból származik, mint például, aki nem dolgozik, ne is egyék, aki másnak vermetás, maga esik bele, más szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem. És végül a mostani idézet Máté evangéliumából, senki sem proféta a maga hazájában. Vagyis, hogyha egy általunk jól ismert ember valami alapvetően új dolgot mond, vagy új módon akar valamit velünk közölni, nyilvánvalóvá tenni, akkor számíthat legalábbis a csodálkozásra, de adott esetben az elutasításra is. A másik gondolat egy fontos lélektani megfigyelés, hogy minden embercsoportban, családban, közösségben vannak bizonyos szerepek. Van a vezető, van a hátullevő, van az áldozat, van aki a szolgáló, van aki a vicces, van aki az epés megjegyzéseket teszi, és így tovább, és így tovább. És amikor egy családban több gyerek van, akkor a gyerekeknek is el kell rendeződniük, hogy ki milyen szerepet visz. Mondjuk az első az, aki a forradalmár, és próbál a szülőkkel szemben lázadni. Általában a középső gyerek az, aki megpróbál egyensúlyozni, és akkor a legkisebb az, aki megbújik, vagy éppen ő az, aki megpróbál a szülőkkel szembeszállni. És ha valamiért ezekben a szerepekben változás áll be, akkor az egész rendszer, az egész családi rendszer, az egész szűkebb vagy tágabb közösség rendszere is át kell értelmezze önmagát. Mintha valami ilyesmi történt volna a názáreti Jézussal. 33 évig feltételezésünk szerint Názáretben hétköznapi emberként élt és létezett. Valószínű, hogy apja műhelyében, munkájában segédkezett, és egyszer csak egyik pillanatra a másikra kilépett ebből a megszokott szerepből, és elkezdett tanítani. Elkezdett mondani olyan dolgokat, amiken elcsodálkoztak. Hát nem ismerjük ezt az embert? Hát tudjuk, ki az apja, ki az anyja, ki a testvérei. Honnét mondja ezeket a dolgokat? Az Ószövetségből felolvasott hosszabb rész Jeremiás prófétáról szól. Az Úr Jézus Krisztus egyik ószövetségi, úgymond előfutáráról, Jézus prófétai működésének egy fontos előképéről. Jeremiás nem akarta elvállalni a prófétaságot. Nem akarta elvállalni azt, hogy a királlyal, az uralkodó réteggel, az akkori szellemi lelki vezetéssel szembe is elmondja azt, amit Isten neki üzent, rajta keresztül a népnek. Jeremiásnak egy olyan élethelyzetben kellett Isten ítéletes kegyelmét és kegyelmes ítéletét hirdetni, amelyben karddal és erőszakkal írtották a pogányságot, helyreállították az igaz Isten tiszteletet, de mégis ez csak külsőség volt. Tehát pozitív folyamatok történtek a választott nép életében, és a prófétának mégis kritizálnia kellett. A két országrész, az északi és a déli Izrael és Júda között akkoriban nagy feszültség volt. Másutt próbálták keresni a politikai szövetségeseket. A déli országrész vezetői újra és újra úgy gondolták, hogy Egyiptomhoz, az akkori nagy birodalomhoz és hatalomhoz kell csatlakozni, és ez a biztosítéka a túlélésnek. Jeremiásnak minden pozitív reform ellenére is hirdetnie kellett újra és újra, hogy csak Isten törvényének a követése az, ami megmentheti a népet. És mindezért, a tevékenységéért Jeremiás életveszélybe került. Azt olvastuk, beledobták egy ciszternába. Hadd tegyek egy rövid kitérőt, e héten fogunk emlékezni a kommunizmus áldozataira, arra a 700 ezer emberre, akit Magyarországról elhurcoltak, akik közül 300 ezeren ott vesztek a Szovjetunióban. És ide idézhetjük a terrorházának azt a kínzókamráját is, amelyik első látásra nem is érthető, hogy milyen kínzási módszert alkalmazott. Hát körülbelül lábszár középig feltöltötték vízzel, és ide állították be a rabokat. Az ember azt gondolja, hogy mi ebbe a kínzás. Hát tessenek bele gondolni, hogy mondjuk egy hétig, vagy két hétig vízben kell állni. Az emberről lefoszlik a hús. Jeremiást bedobták egy ciszternába, ahol nem volt víz, csak sár, de ha hosszabb ideig ott marad, és nem hal éhen, akkor ugyanez történt volna vele. Jézus Krisztus azonban önként vállalta a prófétaságot. Önként vállalta a prófétaságot, és önként adta oda az életért, minden idők, minden emberéért. Milyen szövegkörnyezetben, és ez a második gondolatkör, hangzott el a tanítás Názáretben, és hangzott el a mondás, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Jézus Krisztus valami olyasmiről beszélt, ami az átlagember számára nehezen felfogható és érthető, hogy az élő Isten jelen van és jelen lehet az életünkben. Hogyan lehetne erről beszélni? Hogyan lehetne ezt az emberek számára megérthető, elfogadható, logikus tudásként továbbadni? Csak is példázatokban lehet erről beszélni. Az akkori mindennapi életből vett jelképeken keresztül és jeleneteken keresztül próbálni megértetni az emberekkel, milyen az, hogy az élet teremtője, a mennyei Atya az életünk része lehet nekünk, teremtményeknek. Például a magvető példázata. A magvető példázata, amit sokáig nem is értettem, hogyan lehetséges az, hogy jön valaki vetni, és a kövek közé, a tövisek közé, az útszélre veti a magot. Hát mindenkinek megvan a maga parcellája, vagy lóval, vagy traktorral szántunk, egyértelmű, hova kell vetni a magot. Hát utána jön a boronálás, és aztán majd az eső és a napfény elintézi. De Palesztinában nagyon vékony a termőréteg. Először elvetik a magot, és utána fordítják rá a földet. Mit akar ezzel Jézus mondani? Az, hogy az élő Isten nem fukarkodik kegyelmével és szeretetével. Nem nézi, hogy olyan embereknek is ad abból, akik adott esetben ezt nem tudják kamatoztatni. Vajon milyen talaj vagyok én? Azonban nem csak Isten veti a magot, hanem a gonosz is, ez a másik példázat. A mérgező gyom is ott nő a jó gabonával. Megpróbálja megfojtani, elvenni az életteret tőle. És az ember ösztöne az, hogy ki kéne tépni onnét, ki kéne gyomlálni, ki kellene venni onnét. De a példázat szerint még várni kell. Majd az utolsó ítéletkor történik a különválasztás. Mi szeretnénk már itt és most különválasztani a jót és a rosszat. És a jézusi példázat szerint még el kell hordoznunk, hogy nem csak a jó, hanem a gonosz erői is munkálnak ebben a világban. És hogyan van jelen Isten ebben a világban? Valami egészen kicsike kis kezdetben. Olyan, mint a mustármag, amit elvetünk, és csak lassan nő nagy fává, melyen majd az ég madarai tudnak fészket rakni. És még ebben a folyamatban vagyunk, hogy növekszik a fa. A magot már elvetette. Növésben van, de még nem teljesedett ki. És olyan ez, mint amikor az asszony a kovászt, a lisztet, a sót és a vizet összekeveri. És valami csodálatos dolog indul el. Tészta lesz belőle. Majd ki lehet sütni és meg lehet enni. Kenyérré válik. De miután összekevertük, már nem lehet kivenni belőle a kovászt. Így van jelen az Isten országa az emberek életében. És olyan, mint a szántóföldbe rejtett kincs. De hát miért is kell mindent eladni és feladni, hogy ezt a kincset megkapja az ember? Hát azért, mert nem az ő földje. Ő csak béres, ő csak bérmunkás. A másét nem veheti el. De ha mindenét odaadja és feladja, akkor megkaphatja azt a kincset, amire rábukkant. Ilyen érték az Isten jelenléte az ember életében. És az utolsó ítéletkor olyan lesz majd az Isten országa, mint amikor a halászok elmennek, és fognak mindenféle halakat, az ehetőt és a jót megtartják, az ehetetlent és a kicsit visszadobják. Így lesz majd az utolsó ítéletkor is. Isten jelenléte alapvetően az ember életében felfoghatatlan és megérthetetlen, de mégis megtapasztalható. A harmadik gondolatkör, testvérek, a mondat, hogy Jézus bölcsességgel és hatalommal tanított Názáretben. Bölcsességgel, ami nem azonos az élettapasztalattal. Az ószövetségi bölcsesség irodalom szerint a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És itt nem a rettegésről van szó, sokkal inkább arra, hogy számítunk vele, számítunk rá, számol az ember Istennel. Jézus úgy tanította mennyei atyáról, mint aki váratlanul, szokatlan módon megjelenik az ember életében, és átformálja, átalakítja azt. Jézus hatalommal és erővel tanított, vagyis megtapasztalhatóvá tette az isteni valóságot. Azt az isteni valóságot, amely sokszor szétfeszíti, átlépi, átértelmezi, néha a természeti törvényeket is megváltoztatja. Hogyan tanítottak az írástudók és a farizeusok? Mihez voltak hozzászokva a názáretiek? Kiindulni az isteni törvényből, deduktív módon alkalmazni az emberi életre. Szabad-e szombaton gyógyítani? Nem, mert a gyógyítás munka. Szabad-e ezt vagy azt tenni? Nem, mert így. Szabad-e ezt vagy így vagy úgy élni? Igen, mert. Dedukció, kiindulás valamiből és alkalmazás. És óhatatlanul az alkalmazásban az ember odaül az Isten ítélő székébe, és elítéli a másikat, megítéli saját magát. Jézus ellentétes utat választott. Ő nem felülről indult lefelé, hanem az ember hétköznapi életét akarta felemelni. A munkát, az örömet, a táplálkozást, az emberi együttléteket. És ez volt az, amit nem tudtak elfogadni és befogadni. Hogy egészen másképpen alkalmazta Isten törvényét. Nem felülről lefelé, hanem megpróbálta fölemelni az ember életét az isteni teljességre. Kicsoda ez a Jézus? Hát ti kinek mondotok engem? Kérdezi a tanítványokat. Némelyek Illésnek, némelyek Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a proféták közül. És ti kinek mondotok engem? És erre jön a Szentlélek által inspirált válasz, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt a választ csak, idézőjelben, csak a Szentlélek által vallhatja meg az ember. Az akkori emberek jelentős része kétkedve, csodálkozva, elutasítva fogadta mindezt. Önjelölt proféta, lázító, egy a csodatevők közül, hétköznapi ember, akinek elment az esze, ahogy egy másik evangéliumban olvassuk, és ahogy rokonai is állították róla. A názáretiek ismerték őt, legalábbis azt gondolták, hogy ismerik. 33 évig ismerték, meg volt a szerepe. Jézus kilép ebből a szerepből. Hiába ismerik apját, anyját, testvéreit, rokonait, hiába látták gyereknek és kamasznak és felnőtt férfinak. Miért akar Jézus más lenni, mint amilyennek mi ismerjük őt? Ez zavaró és zavarba ejtő. Az előzetes ismeret, amely lehet akár több évtizedes is, megakadályozhatja, hogy Jézus betöltse a prófétai tisztét a mi életünkben is. Van-e nyitottság? Van-e és lesz-e újra és újra nyitottság bennünk, gondolatainkban, lelkünkben, érzéseinkben, hogy Isten belépjen és beléphessen az életünkbe? Akkor is, ha olvassuk az igét, akkor is, ha hallgatjuk a prédikációkat, akkor is, ha imádkozunk, van-e lesz-e nyitottság, hogy újra és újra beléphessen, hogy felemelje az életünket a teljesség felé. Senki sem próféta a maga hazájában. Jézus kilépett a megszokott szerepből, és fel akarta emelni kortársait a mennyei atyához. Erővel, hatalommal és bölcsességgel. Azt hirdette és élte, hogy velünk az Isten. Adja meg nekünk újra és újra ezt a tapasztalást. Amen. Feleljünk a prédikáció gondolataira, megkeresve és énekelve a 370. dicséretünk harmadik versét, ó mi édes vigasztalunk, légy kegyes, megoltalmazunk. Imádkozzunk. Hálaadással állunk meg előtted, Teremtő Atyánk, az élet ajándékáért és lehetőségéért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ez nem távol levő, hanem hozzánk egészen közel lépő valóság. Hogy velünk vagy. Velünk vagy a születésben, és velünk vagy a halálban. Velünk vagy a betegségben, és velünk vagy az egészségben. Velünk vagy az örömben és a szomorúságban, a sikertelenségben és a sikerben. Velünk vagy, ha egyedül vagyunk, vagy ha közösségben. Köszönjük ezt neked. S hálát adunk neked, Szentlélek, Úristen, hogy általad ez egészen belsővé válhat, hogy velünk az Isten. Köszönjük, hogy nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé akarsz bennünket emelni magadhoz. Gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, cselekedeteinket, egész életünket. Így könyörgünk most magunkért és szeretteinkért. Így kérünk a betegekért, különösképpen is kérünk a gyászolókért. Emeld fel az ő szívüket és fájdalmukat is magadhoz. Könyörgünk gyermekeinkért és unokáinkért. Rád bízzuk a fiataljainkat, s kérünk, hogy minket is te hordozzál, akik az élet terheit vállainkon hordozzuk. Így könyörgünk a gyülekezetért, az egyetemes anyaszentegyházért, imádkozunk nemzetünkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaáldozati részét. A további hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Megszokott alkalmak jövő héten is a megszokott rendben fognak történni. A mai napon Kökény Gergő testvérünk olvasta az igét, köszönjük. Hirdetem, hogy elhunyt Klein Józsefné Zsuzsanna gyülekezetünk pótpresbitere. Temetése 17-én kedden 10 órakor volt a budafoki temetőben. Ugye közszeretetnek örvendett, és a váratlan halála sokakat megrázott, mégis hálaadással vettünk tőle búcsút a viszontlátás bizonyságával. A vigasztalás evangéliumát János evangéliuma 6. részéből vettük. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Isten vigasztalja meg a gyászolókat és megszomorodott szíveket, és hordozzuk imádságban a családot. Mai napon megkereszteltük Ágoston Laura Emmát, Durán György és Ágoston Balázs gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, és szeretettel fogadjuk őket a gyülekezet közösségében, Isten áldását kérve gyülekezetre. Ma délután 5 órakor lesz az úgynevezett ajtónyitó. Isten tisztelet, ugye ez főleg az iskolára vonatkozik, tudnélik, akik ott ismerkednek, de mindig nagyon jó, ha tőlünk is van, aki eljön, szeretettel várunk mindenkit. Tegnap volt a gyülekezeti teremben munkatársi délelőtt, ami külön köszönet azoknak, akik eljöttek szép létszámmal és komoly aktivitással, tehát sikerült az egész éves kalendáriumot megcsinálni, a szerepeket, feladatot leosztani, és nyilván még lesznek rá felkérések, hívások, hogy egy-egy feladatkörbe vállaljunk, akik nem voltak ott. A következő zsoltáros istentisztelet február végén lesz, tehát most itt gyakorlatilag ebben a hónapban 2, mert április 4-én nagyszombaton elmaradt, tehát február 28-án szombaton lesz következő vesper, akkor ezt majd még hirdetni fogjuk. Hirdetni szeretném a gyülekezeti tábort, ameddig még van hely. Ugye Révfülöpön lesz augusztus 2. hetében, Pap Tamásnál jelentkezünk. Családi hét, kicsikkel, nagyokkal egyaránt. 24-én kedden lesz a Jó Ernő bácsi temetése itt Budafokon. Ő nem a mi gyülekezetünk tagja volt, evangélikus volt, de mindenki ismerte őt, és legalább tudjunk róla. És szeretném elmondani, hogy a jövő héten Isten tiszteleten röviden meg fogunk emlékezni Takács Ferencről, aki Amerikában hunyt el 85 évesen. Ő adományozta az újból megöntött harangot. Édesapja ugye gyülekezetünk presbitere volt, népszerű orvosa ennek a körzetnek, és gondnok is volt, és 56-os mártír. Megkurcolták, börtönbe csukták, és hát igen, súlyos terhet hordozott az egész család, és hordoz a mai napig. Amikor az ő fia született annak idején, akkor ajánlotta meg a kis harangot, amelyet aztán elvittek 45-ben a háborúba, és amikor én ide kerültem, ugye az első ilyen nagyobb nyilvános ténykedésem éppen a harang szentelés és behelyezés volt, a mai napig is az egyik legszebb emlékem. Tehát őről a röviden meg fogunk emlékezni, és a hírlevélben is lesz róla egy kis írás. Fontos dolog, ezt még úgy is hirdetjük, hogy március 7-én szombaton 16 órakor lesz a február-március hóban megkereszteltek találkozója, ugye az ahol február-március hó, az egész év, jó? Tehát visszamenőleg, nyilván az összeset nem lehet, hívunk ilyenkor is, ez egy nagyon fontos esemény, és még egy fontos dolgot szeretnék mondani, az egyik az, azt, hogy jövő héten szerdán lesz Pógyor nevű mártírunkról kiállítás, megnyitás az iskolába. Elfelejtettem a kereszt nevét, ami most nem szép dolog, de most nem mondom. Ő gyakorlatilag a gyűjtőbe valószínűleg nagyon verték. Ő ugye kiének volt egy emberre ifjúsági munkának, és vannak terveink még az ő nevével. A mezőpaniti képzésről viszont majd megkérem akkor felsőtér testvérünket, Károlyt, hogy legyen szíves, mondja el, hogy milyen terveket készítettünk ezzel kapcsolatban.
Mint gondolom, sokan tudják, idén 25 éves a kapcsolatunk a mezőpaniti gyülekezettel, és ennek a jubileumnak kapcsán két találkozót szervezünk. Az első az május 29-én egy erdélyi látogatás lenne, mezőpanitra menne a gyülekezet egy autóbusszal, és a már említett tegnapi munkatársi értekezeten kialakult ez a végleges program. Ez egy pénteki reggeli indulás és hétfői érkezés lenne. Nálam lehet érdeklődni és jelentkezni az útra. Én akkor a konkrét úti tervet elmondom mindenkinek, és nagyon szeretném, hogyha egy teljes busszal részt tudnánk venni ezen a jubileumi kiránduláson. Úgyhogy nálam lehet jelentkezni, a kijáratnál ott fogok állni, és mindenkinek felvilágosítást adok róla. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Azért egy kis csalogatót még mondok, amit Károly nem mondott, ugye az első Éjszaka Válasz nevű faluban lesz, ugye Kalóz Zoltánnak a tanyáján, és azért ő velem még most kell találkozni, mert ugye már nagyon idős, úgyhogy Isten értesse őt sokáig, de azért ez nem egy elvetendő dolog. Tehát akkor azt hiszem, hogy elmondtunk mindent, elég sok minden volt, de még ezeket életbe tartjuk, és ne feledkezzünk el róla. Befejezésről a 194. énekünket énekeljük. Egyébként Pógyor István, bocsánatot kérek, csak én rövid zárlatot kaptam. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.